Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, szép hétvégét a Trend FM hallgatóinak. Ez a hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Vasárnap reggel tegyük félre egy kis időre a gondokat, tehát vannak, akik ezt nem tehetik meg. Ilyen például az adósságvita, amelynek végére egy kilakoltatás tehet pontot. A következő fél órában ügyvédek beszélnek a jogi helyzetről. Az idei év gazdasági mérlegét már készítik az elemzők, lehetett volna rosszabb is, de vajon lesz jobb? Hogyan alakulhat, és tényleg csak feltételes módban, hogyan alakulhat a világpiacon a kőolaj ára, a forint árfolyama, az infláció és a gazdasági növekedés? Az XTB piaci elemzőjével beszélgetünk a következő percekben. Kemény témák, könnyed beszélgetések, rövidesen itt a Trend FM-en.
Az igazság nevében. Jogszabályok, előírások, jogi esetek. Joga van megtudni az igazságot. Ügyvédek tanácsai 10 percben.
Az adósságvita utolsó állomása mindig a legszomorúbb, a kilakoltatás. Az ingatlan árveréssel a hitelező végre a pénzéhez jut, az adós azonban sok esetben az utcára kerül. A lakásbérleti szerződések vitáiban is hasonló a befejezés, amennyiben a bérbeadó előrelátó módon közjegyző bevonásával gondoskodott a megfelelő jogi védelemről. A kiköltözés vagy kiürítési nyilatkozattal kikerülhető a hosszadalmas bírósági vita, és azonnal jöhet a végrehajtó. Ebben a kilátástalan helyzetben van-e bármiféle védelme a vesztes félnek? Utcára tehető-e bárki bármilyen helyzetben? Varjú Figyes beszélgetése következik az Igazság nevében című műsorunkból, amelyben dr. Pencz János és dr. Béda László ügyvédekkel keresi a jogi megoldásokat.
Milyen esetben nem kerülhet sor kilakoltatásra, dr. Béda László?
A legfontosabb jogintézmény a kilakoltatás elhalasztása tekintetében az a végrehajtási törvényben is szabályozott kilakoltatási moratórium. A végrehajtó november 15 és április 30. napja között magánszemély esetében nem intézkedhet a lakó ingatlanból történő kilakoltatás iránt. Nem vonatkozik ez az önkényes lakásfoglalókra és azokra, akiket a végrehajtási eljárás során rendbírsággal sújtottak. Ezen túlmenően az ingatlan elhagyása sajnos szükségszerű.
És nem ütközik jogszabályba, ha nagyon árvonalul értékesíti a végrehajtó az ingatlant? Dr. Pencz János.
Beszéltünk már talán róla korábban, hogy jelenleg tipikusan nem áron alul vannak az ingatlanok árverezve. Ugye a VHT jelenlegi szabályai szerint számos esetben a becsérték nem csökkenthető, illetve a minimál ár nem csökkenthető a becsérték alá. Ezek azok a szerződések, ahol az adós fogyasztói szerződésből eredő követeléssel tartozik. Tehát valójában ezek nem áron alul elvezett ingatlanok. Illetve ami nagyon fontos, hogy kiürítésre már csak akkor kerül sor, vagy kilakoltatásra köznapi néven, amennyiben az árverés jogerős. Tehát ebben az esetben az adós megkapta már az árverési jegyzőkönyvet, az jogerőre emelkedett, vagy azért, mert nem kifogásolta meg, vagy megkifogásolta, de azt a bíróság jogerősen elutasította. Tehát ebben az esetben már mindenképpen megállapításra került az, hogy az elverés szabályos volt, a végrehajtó minden szabályt betartott, és az adós elvesztette az ingatlan tulajdonjogát.
Az adós, hogyha nem hajlandó távozni önként, akkor kilakoltatják? Erőszakot alkalmazhat-e bárki az adóssal szemben?
Hatósági kényszert alkalmaznak az adóssal szemben, amennyiben önként nem távozik az ingatlanból. Ebben az esetben a végrehajtó rendőrség közreműködését kéri. Jellemzően már a kiürítés vagy kilakoltatás időpontjának a kitűzésekor tájékoztatja a helyi rendőrkapitányságot. Jellemzően már legalább 2 járőr meg is szokott érkezni ilyenkor. Értelemszerűen amennyiben az adós ebben az esetben önként átadja az ingatlant, akkor nekik nincsen feladatuk. Amennyiben az adós akadályozza az ingatlan birtokbevételét, akkor a rendőrség beavatkozik, hatósági kényszert alkalmaz, illetve lényeges, hogy egyébként a hatósági eljárás akadályozása bűncselekmény önmagában, tehát akár még fel is jelenthető lenne az adós.
Van-e jogi védelme még ebben a helyzetben is az adósnak?
túlságosan sok jogi védelme nincsen. Nagyon fontos az, amit kollégám is elmondott, hogy azokkal a magatartásokkal, amelyeket sok esetben adós vagy adós segítő szervezetek jelenlévő tagjai, vagy egyáltalán szimpatizánsok végeznek, nagyon sok esetben akár bűncselekményt is megvalósítanak. Alapvetően, amikor egy eljárás odáig eljut, hogy valaki elveszíti az ingatlanat, és utána még nem hajlandó az ingatlan elhagyására sem, akkor általában ezek a kényszer szülte és nagyon elkeseredett cselekmények, hogy odaláncolom magam a bejárathoz, és a többi, általában nyilván nem hoznak jogi szempontból semmilyen megoldást, vagy semmilyen késleltetést. Egész egyszerűen a végrehajtó a rendőrség közreműködésével, vagy kiskorú esetén a gyámhatóság közreműködésével, ezt se felejtsük el, érvényt fog szerezni annak az intézkedésnek, hogy az ingatlant a volt tulajdonos vagy volt bérlő hagyja el.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos még ebben a körben, hogy a médiában ezek nagyon szomorú eseményekként jelennek meg, ez így is van, és jellemzően az újságot olvasó, tévét néző közönség az adóst sajnálja, az adósnak ad igazat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezeknél az eseményeknél mindig van egy árverési vevő. Ezek nem feltétlenül befektetési célú árverési vevők, ezek lehetnek családok. Nekem is volt több olyan ügyfelem, illetve van több olyan ügyfelem, akik árverésen maguknak vettek ingatlant, de akár 4-5 évig nem tudták birtokba venni azt az ingatlant, ami már egyébként a nevükön volt, az árát kifizették, adott esetben a rezsi egy részét már ők fizették, tehát például a vízdíjat, mert azt gyakorlatilag a tulajdonosra terhelik, és ott állt egy ingatlanuk, aminek romlott az állaga, és benne lakott egy számukra vadidegen család. Ezekben az esetekben értelemszerűen szükséges és méltányolható is az, hogy akár hatósági kényszerrel az adóst, vagy a korábban az ingatlanban tartózkodót lakoltassák ki.
A bérlakáspiaci problémák azok napirenden vannak, nap mint nap tudjuk, hogy milyen következményekkel jár, hogyha egy albérlő nem hajlandó elhagyni a bérlakást, márpedig közjegyző okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozattal is foganatosítható végrehajtás, határozott idejű bérleti szerződések esetén is kilakoltatható a bérlő valószínűleg, ugye? Pereskedés nélkül.
Igen és nem. Ketté bontanám a kérdést. Az egyik a kiköltözési nyilatkozatnak nevezett közokiratba foglalt kötelezettségvállalás. Erről nagyon sokat lehet mostanában hallani, ugyanakkor nem gyorsítja meg annyira az eljárást, mint amennyire az emberek hiszik. Az tény, hogy a pereskedést el lehet kerülni, tehát amennyiben bekövetkeznek bizonyos feltételek, felmondja a bérbeadó a bérleti szerződést, akkor valóban a közjegyző elrendeli a végrehajtást, végrehajtóhoz kerül az ügy, azonban ez nem jelenti azt, hogy a végrehajtó kilakoltathatja a volt bérlőt. Ugyanis ez egy úgynevezett meghatározott eljárási cselekmény, ahol nem a végrehajtó dönti el, hogy hogy foganatosítja az eljárást. Ez nagyon furcsán hangzik, de hiába van az a kötelezettségvállalásban, hogy elhagyom az ingatlant, amennyiben felmondják a szerződést. A végrehajtónak ilyenkor, hogyha azt látja, hogy az adós önként, itt már ugye adós és nem bérlő, adós önként nem teljesít, be kell terjesztenie a bíróságra az ügyet, ahol majd egy nem peres eljárásban döntenek arról, hogy milyen módon lesz ez az eljárás fogantosítva, tipikusan hatósági kényszer útján, de ezt a bent lakó még mindig megfellebezheti. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy hónapok tudnak eltelni, vagy akár egy év is, egy közokiratba foglalt kötelezettségvállalásnál, mintha egyébként egy per után lennénk. Ami sokkal gyorsabb eljárás, hogyha határozott idejű bérleti szerződése volt a feleknek, ehhez elég, hogy teljes bizonyterű magánokiratba legyen foglalva, tehát például ügyvéd által ellenjegyezve. Ebben az esetben, ha lejár a határozott idő, akkor úgy viselkedik 60 napig a jogviszony, mintha önkényes lakásfoglaló lenne a bent lakó volt bérlő, tehát 60 napon belül az önkényesen elfoglalt lakás szabályai szerint kérhető végrehajtás, 5 napon belül kell elrendelnie a bíróságnak, és néhány napon belül kell lefolytatnia az eljárást a végrehajtónak. A fellevezési határidő is például csak 3 munkanap. Tehát, ha gyorsaságot nézünk, akkor a határozott idejű szerződés sokkal gyorsabb és nagyobb biztonságot ad.
Ezt tulajdonképpen csak megerősíteni tudom, a közjegyző jókirat az egy nagyon hasznos dolog lehet, de nem csodaszer. nagyon sok olyan gyakorlati problémája van, amit kollégám is elmondott. Én is úgy gondolom, amellett teszem le a voksot, hogy a határozott idejű, és ez a hangsúlyos és az aláhúzott rész, a határozott idejű lakásbérleti szerződések esetében a VAT 183-ban meghatározott gyors, rapid eljárás az, amelyik biztosíthatja azt a bérbeadó részére, hogy a nem fizető bérlőjétől megszabaduljon. Ez egy nem peres eljárás, nem kell pereskedni, gyors, napokon belül, 5 napon belül történő végzéssel dönt a bíróság, és sokkal többet ér gyakorlati szempontból, mint egy határozatlan idejű szerződésnél egy közjegyzői okirat.
Hogyha elkelt az ingatlan, és megtörtént a kilakoltatás, milyen módon kell átadni a vevőnek a távozó adósnak? Tehát hogyan kell az épületet kitisztítva, nem leszerelve a csapokat, gondolom, tehát olyan állapotban, hogy használható legyen?
Nagyon jó kérdés. Nincs különösebb regula erre nézve. Nyilvánvalóan itt aztán, hogy is mondjam, széles mesedér után lehetne tartani arra vonatkozóan, hogy hogy adják át az ingatlanokat. A kitakarított, kisöpört, átadott ingatlantól kezdve a leszerelt szaniteres ingatlanoktól kezdve minden előfordul. Jó tanácsként én azt szoktam az árverési vevőknek tanácsolni, hogy az ördög nem alszik, egyébként is szerzett egy tulajdont. Abban a pillanatban, amikor az árverési vétel megtörtént, kössön biztosítást az ingatlanra. Lehetőség szerint egy minőségi biztosítást, amelyik a különböző károkozásokra is kiterjed. Innentől kezdve védve van az egyéb nem várt és remélhetőleg nem bekövetkező rongálástól, állagsérelemtől. Egy sok éves végrehajtási eljárás után az adós, mikor elveszti az ingatlanát, nem biztos, hogy abban az állapotban fogja átadni, amiben az árverési vevő reménykedik.
Az elmúlt percekben dr. Pencz János és dr. Béda László ügyvédekkel beszélgetett Varjó Frigyes.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Az infláció jövőre újra központi probléma lehet világszerte. Az amerikai vámok ugyanis érdemben elkezdik majd éreztetni a hatásukat, mint ahogy az Európai Unió zöld átállása és a hadiipari fejlesztések is, így véli az XTB piaci elemzője. Szitás Lóránc szerint az aranyára továbbra is inkább emelkedő tendenciát mutat, míg a kőolaj esetében masszív napi 2,5 millió hordós túlkínálat van, ami egy orosz-ukrán béke esetén tovább emelkedne, és jelentős világpiaci áresést hozna magával. Az XTB piaci elemzője szerint az euró-forint árfolyam 2026-ban is inkább 400 alatti szinteken mozog majd. Szitás Lórántot, az XTB piaci elemzőjét, Nagy Károly kérdezte mindenről.
2025-ben az látszódott, hogy továbbra is nagy geopolitikai bizonytalanság van, orosz-ukrán háború az zajlik, és hát nagyon úgy tűnik az elmúlt napok béke törekvései ellenére, hogy hát ez nem nagyon fog megoldódni, lehet, hogy hónapok múlva, de lehet, hogy akár évek alatt sem. Ez alapvetően befolyásolja a 2026-os kilátásokat, vagy úgy látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon idézőjelben, de kezd gazdaságilag egy mellékvágány lenni?
Természetesen a geopolitikai helyzetnek vannak hatásai a gazdasági növekedésre, főleg itt Európában láthatjuk azt, hogy a gazdasági növekedés visszamaradt, hiszen ugye az energiapiacot is át kellett alakítani, plusz a szankciók az Európai Unió és Amerika részéről szintén jelentős szerepet játszanak abban, hogy az energiaárak ugye elindultak fölfelé és drágábbak lettek. Minden bizonnyal fontos megemlíteni azt, hogy ha sikerülne bármilyen megegyezésre jutni a geopolitikai konfliktusban, az akár egy fellendülés is lehet, és a beruházások elindulhatnak itt Európában, hiszen láthatjuk, hogy a beruházási index jelenleg nagyon alacsony az európai szinten. Ez természetesen pontosan annak köszönhető, hogy ugye a befektetők és a beruházók szempontjából még mindig bizonytalan a geopolitikai konfliktus helyzete.
Itt volt egy érdekes része, sok érdekes része volt persze az elemzésnek, de az, hogy túlkínálaton az olajpiacon, napi 2,5 millió hordó, és hogyha valami csoda folytán lenne egy orosz-ukrán béke, és mondjuk szankcióban legalább mérséklése az orosz történetnek, akkor az akár 50 vagy akár 30 dollárra is levihetné a kőolajárát?
Ez nem csak ettől függ, tehát vegyük azt a szenáriót, hogy sikerül valamilyen megegyezést találni ebben a konfliktusban. Eltörődnek ugye a szankciók, viszont még mindig nem tudunk beszélni egy gazdasági növekedésről, és ez a legfontosabb tényező. Hogyha a gazdasági növekedés elmarad, akár Európában, vagy akár ugye a legnagyobb felhasználóban, ami az olajat illeti Kínában, akkor ez természetesen az olajár csökkenéséhez vezet. Viszont ez a gazdasági fellendülés, hogyha tényleg egy nagyon komoly vagy markáns lesz Európában, Kínában, Egyesült Államokban, akkor az olajár iránti kereslet jól megnő, és ennek köszönhetően természetesen, hogy az olajár felértékelődhet, Plusz még ne feledkezzünk az OPEC meetingekről sem, ahol ugye mindig döntenek a vágásokról, ami az olaj kitermelését illeti.
Mesterséges intelligencia az most az elmúlt hetekben, hónapokban egy nagyon kurrens téma, nagyon forgó téma nemzetközi szinten is, és vannak olyan becslések, hogy talán nem is lenne gazdasági növekedés az Egyesült Államokban enélkül, de lehet, hogy csak fele akkora mértékű, és mindenki találgatja, hogy most ez lufi, nem lufi, mi lesz ezzel a történettel. Jövőre tényleg kiderülhet, hogy mi lesz ezzel a történettel, vagy azért ez inkább évek?
Hát több mint valószínű, hogy évek, mikor ugye megláthatjuk azt, hogy ezek a beruházások visszahozzák ugye a profitot a Big Tech vállalatokba, úgyhogy ezt mindenféleképpen a negyedéves jelentésekből fogjuk majd megtudni, a részletes negyedéves jelentésekből, és ugye ebből tudunk majd következtetni arra, hogy az AI ugye lufi-e vagy sem. És itt megint csak idézném az Nvidia vezérigazgatóját, akit mikor megkérdeztek, hogy az AI buboréke vagy sem, ő azt válaszolta, hogy a negyedéves jelentéseknél problémák lesznek, tehát a várakozásokat nem teljesítik, akkor több mint valószínű, az AI egy buborék, ami kipukkadhat, viszont hogyha sikerül a várakozásokat teljesíteni, vagy a várakozásokat túl teljesíteni, akkor az Nvidia támogatja az AI buborékot.
Hát igen, igen, csak markánsan határozta meg a saját szerepüket ebben. Lehet, hogy a többieknek mondjuk lenne ez egy-két szava. De hogy látjátok a magyar gazdaság, vagy speciálisan a kelet-közép-európai gazdaság helyzetét, mert nyilván a politika erre rá is játszik, de hát azért nyilván érinti a háború, a kevesebb befektetés, a kevesebb kereskedelmi pörgés ezt a kelet-közép-európai térséget leginkább, meg még a Baltikumot, amely ezt igencsak megszenvedi. Ettől függetlenül a jövőre ebből lehet kilábalás, vagy ez tényleg a német-francia tengelyen múlik csak?
Bizonyára nem csak a német-francia tengelyen múlik, viszont a német-francia tengely, ahol Franciaországban politikai instabilitás van, már ugye nagyon hosszú ideje. Németországban az ösztönző csomagok hatékonysága teljesen bizonytalan és elmarad a várakozásoktól, úgyis ez a két motorja, tehát lényegében a motorja meg a szíve az európai gazdaságnak gyengélkedik, akkor természetesen az Európa Unióban és Európában is a többi ország gazdasága ezt ugye megérzi. Viszont fontos megemlíteni azt, hogy az egyes országok ugye külön beruházásokat indítottak ugye az ázsiai országok részéről, tehát próbálták azért megkeresni azokat az üzleti utakat, amelyek ugye lényegében egy újabb beruházásokat indítanak Európában, és így ugye tartva az, hogy tudnak egy gazdasági növekedést felmutatni.
Mennyire lehet a jövő év újra az inflációé, az erősödő inflációé? Az előadásod alatt említetted, hogy sok cég valószínűleg még a korábban felvásárolt készleteit árosítja, amelyek még kevésbé vámterheltek, de nyilván ezek a készletek előbb-utóbb kifogynak, és aztán ott van a munkaerőpiac megbicsaklása az Egyesült Államokban, amiről már olyanokat is lehet hallani, olvasni, hogy hát lehet, hogy ez már a mesterséges intelligencia használatának az előszele, hogy programozókat, ügyfélszolgálatosokat, különböző kiváltható mesterséges intelligenciát, a kiváltható munkaköröket már bizony ezzel az eszközzel töltenek be. Nem okozhat-e ez mondjuk adott esetben emiatt ez a technológiai ugrás egy munkaerőpiaci sokkot, egy a vártnál korábban érkező munkaerőpiaci sokkot?
Ez inkább a jövő betekintés, viszont ha még megnézzük a 2025-ös évet, akkor a legnagyobb amerikai technológiai vállalatoknál nagyon komoly elbocsátások voltak. Ide idézném ugye, hogy csak a Meta több mint 30 ezer munkást lényegében ugye bocsátott el, Amazon ugyanígy, Microsoft, Google is, és ezek az elbocsátások az adatokban talán még nem láthatóak. Meglátjuk, hogy ezek az adatok, tehát hogy azok az emberek, akiket ugye elbocsátottak, lényegében tudtak-e új munkahelyet találni, tehát az adatokban lényegében ugye azt láthatjuk majd, hogyha nem, akkor ugye meglátjuk, hogy milyen növekedés lehet. És igen, tehát az inflációval kapcsolatos történetek is szintén nagyon érdekesek. Amerikában láthatjuk, hogy a cél még mindig nincs meg, ezért is ugye konzervatív a Fed elnöke a kamatcsökkentéssel kapcsolatban, és említettem, hogy ugye a vámtarifák még hozhatnak nekünk inflációs nyomást. Visszatérve még a munkaerőpiacra, ugye elmondanék még egy fontos dolgot, hogy Amerikában 40 napos leállás volt, semmilyen adatot ugye nem kaptunk, most kapjuk meg az adatokat, viszont több elemző is azt mondta, hogy ezek az adatok lényegében nem kvalitás adatok, így ugye azt láthatjuk, hogy bármilyen adat, amely ugye a várakozásának köszönhetően rossz lesz, az elég komoly piaci volatilitást okozhat majd.
Ez mit jelent, hogy nem kvalitásos adatok, tehát hogy a minőségileg nem olyanok lesznek, tehát nem bíznak az amerikai munkaerőpiaci adatokban az elemzők?
Így van, pontosan, tehát lefordítva magyarra, hogy jelzik előre, hogy ezek az adatok lényegében nem lehetnek majd mérhető adatok, mint az, ahogy azt megszokhattuk, úgyhogy ennek köszönhetően is ugye nagyon nehéz lesz most a várakozásokhoz viszonyítani azt, hogy milyen adatok fognak érkezni.
Nagyon picit a magyar gazdaságról. Említettétek azt, hogy euró-forint árfolyamsávot látjátok, hogy hát valószínűleg a jegybank tartja ezt a 380-400 közötti euró-forint árfolyamsávot. amit elég magas kamattal, tehát 6,5%-os alapkamattal tart. Meglátjuk, hogy majd decemberben mit lép a jegybank, de vártok jövőre kamatcsökkentést? És hogyha igen, milyen mértékűt? Egyáltalán mikor kezdheti el a jegybank vajon ezt, vagy marad ez a nagyon szigorú politika?
Több mint valószínű, hogy a kamatláb csökkentést ugye nem csak maga a jegybank fogja meghatározni, tehát ugye nagyon sok tényező határoz meg az, hogy ugye a kamatláb csökkentés elinduljon, vagy sem. Bizonyára ugye fontos lesz az, hogy a magyar gazdaság tud-e majd erősödni, tehát lesz egy gazdasági növekedés, egy markáns gazdasági növekedés, vagy sem. Esetlegesen ugye, hogyha visszamarad ez a gazdasági növekedés, akkor megindulhat újra a Magyar Központi Bank lényegében egy kamatláb csökkentési ciklusba. Tehát szintén itt is ugye az adatok fognak döntő szerepet játszani, és plusz az is fontos ugye, hogy a Magyarország gazdasága számára hogyan alakul a geopolitikai konfliktus. Tehát ugye az hozhat egy ilyen fellendülés, hogyha lesz ott valamilyen megegyezés.
Mármint az orosz-ukrán háborúban.
Igen, igen, így van, pontosan.
2025 végén elképzelhető, nem biztos, de elképzelhető, hogy lesz egy politikai-gazdasági fekete hattyú, bár a fekete hattyú az, amire nem számítunk, mert nagyon gondolkodik azon az Egyesült Államok, hogy megtámadja Venezuelát, legalábbis ilyen hírek jönnek. Egy ilyen, akár regionális konfliktusnak lehet nagyon komoly piaci hatása, vagy ez attól függ, hogy milyen mértékű egy ilyen beavatkozás?
Hát több mint valószínű, igen, hogy attól függ, hogy milyen mértékű az ilyen beavatkozás. Biztos vagyok benne, hogy az olajpiacán egy nagyon komoly volatilitást fog okozni az ilyen lépés, bár én nem vagyok tisztában azzal, hogy ez a lépés kijelenthető Amerika részéről, de ugye hát meglátjuk, mi a jövő. Viszont talán érdekes egy modellt ide behozni az, hogy ugye Kínában is volt az, hogy a kínai állam lényegében megtámadja Tajvant, ugye erről is olvashattunk, és ott ezt le is modellezte a Bloomberg, hogyha mi történne, hogyha Kína megtámadná Tajvant, és a modellezés vége az jött ki, hogy ez senkinek sem lenne jó. Ugyanúgy az összes részvényindex zuhanna, nem lenne gazdasági növekedés, és ez csak egy akkora geopolitikai konfliktust eredményez az egész világban, hogy a befektetők egy teljesen más, tehát a régi megszokott védekező instrumentumokba mennének, és hosszú távon ugye, tehát ez eredményezheti akár a recessziót, de nem csak Kínában, hanem az egész világon. Hogy ez a modell, ha lemodellezték a venezuelai helyzetet, akkor lehet, hogy ugyanez az eredmény jön ki.
Szidás Lórántot, az XTB piaci elemzőjét hallották, akivel Nagy Károly beszélgetett a héten a Reggeli Monitor című hírműsorunkban a gazdasági kilátásokról. Néhány perc múlva folytatjuk a Trend FM hétvégi menetrend című műsorát, amelyben az elmúlt hét legérdekesebb, legfrissebb és talán a leghasznosabb beszélgetéseiből szemezgetünk.